Reprív. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Rebrief első adása. Ennek a műsornak az lesz a célja, hogy az aktuális reklámtrendekről beszélgessünk a Mediátor két szakemberével, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Mielőtt bármivel elkezdünk, egy picit menjünk bele az előzményekbe.
Én Dankó Bence vagyok, kreatív stratégaként dolgozom. Ez egy ilyen különös dolog, igazából az a lényege, hogy minél rövidebb legyen minden ötletelés.
Én meg szerintem szövegíró vagyok, és mind a ketten a Mediátor Full Service reklámügynökség lelkes dolgozói vagyunk. Azt gondoltuk, hogy mindenképpen jó egy olyan műsor, ami a reklámmal foglalkozik, a reklámvilágával, akár befogadóként, akár készítőként az érdekes lehet. Aki készíti a reklámot, azzal jó, hogyha tudunk egy nevezőre jutni, aki pedig befogadója, vagyis mindenki, annak érdekes lehet, hogy hogyan születik meg a reklám, kik állnak e mögött, és hogyan születnek meg a jó, illetve a borzasztó reklámok.
És minden adásban lesz egy vendégünk. A mai nap Varga Attila Six jön, akivel a trónok harcáról fogunk beszélgetni. És akkor az első témánk az adblocker használat, ami szerintetek csúcsra járatott. Én csak a magam nevében tudok beszélni, én már 3 éve használom az adblockert.
Az egy félrevezető, mert olyan értelemben van csúcson az adblocker használat, hogy nem növekszik az aránya. Most jött ki egy kutatás, 3 éve változatlanul 21% az adblocker használóknak az aránya a 18 évesnél idősebb internetezők körében, ez globálisan, és az az érdekes ebben, hogy nem nő. Tehát azt gondolnánk, hogy így, ahogy az emberek így rájönnek, hogy van arra mód, hogy a zavaró bannereket, weboldalakon az ilyen villogó, kellemetlen, adott esetben értékes tartalmat kitakaró felületek, reklámfelületeket kitakarják. Egyre többen így rákapnak ennek a használatára, de nem, hanem 3 éve változatlanul csak minden 5. internetező használ ilyet, meg telepíti a böngészőjébe, és nem megy tovább, nem növekszik tovább ez a szám. Ugye ez alapvetően a kiadóknak egy nagyon-nagyon jó hír, mert azok a kiadók, akik úgy üzemeltetnek online portálokat, online magazinokat, hogy a bevétel a reklámfelületek értékesítéséből származik, azoknak a hirdetés blokkolók nem rontják tovább az üzletüket.
Ez nagyon érdekes egyébként, hogy nagyon sok weboldal így él. Tehát mint a kereskedelmi televízió, vagy kereskedelmi média, hogy a reklámbevételekből tartja fenn magát. Amikor megjelent az adblocker, akkor azért félt az adblockernek a fejlesztője, nem?
Igazából a kiadók kezdtek el tartani valamennyire a technológiától, mert mindenki gyorsan elkezdett gondolkodni a kiúton, hogy mi lehet itt a jó megoldás erre a trendre. Most én azt hiszem, hogy mindenki így egy kicsit így felsóhajtott, legalábbis kiadói oldalon, hogy nem feltétlenül kell, vagy nem ez lesz a fő ok, ami miatt a online kiadványoknak új üzleti modellek után is kell nézni, hogy új bevételforrásokat kell keresni.
Hát, illetve persze azért néznek, és erre majd a műsor következő szakaszában fogunk kicsit kitérni. Itt ebben az esetben az adblocker használatnál az a kérdés, hogy vajon miért áll ez meg? Tehát, hogy így egész egyszerűen, ahogy a kutatásban is kitértek rá, telítődött ez a réteg, tehát, hogy ennyi ember van, akinek elege van a reklámból, és van ennyire tudatos, hogy telepítsen egy adblockert, és bekapcsolja, és ezt használja, és a többiek meg igazából tesznek rá, ők lenyelik. Én egyébként ez a típus vagyok, de nyilván én, mint reklámos...
Nekem
valamennyire kötelező ezt nézni,
de engem nem is zavar. Még lehet, minket valamilyen szinten.
Emlékeztek a 90-es években a bannerrel teli weboldalakra, amik ilyen csillagok, meg oldalt, meg felül, meg mindenhol így vibráltak ezek
volt.
A reklámok. Ezek a, ami tartalmat ott be kellett fogadnia a szemnek, meg az agynak, az szerintem ma így elképzelhetetlen.
Hát elég paraszba tolták akkoriban, azt biztos, hogy tényleg minél látványosabb, minél villogóbb legyen. Az látszik, hogy ebből nagyon visszavettek mára, tehát a banner felületek nem ennyire, inkább ezek a rich media felületek, amik mennek, ezek az óriásra kinyíló egész oldalas felületek, amik mennek, amik szintén tudnak nagyon idegesítőek lenni, de azok kikapcsolható időleges banner felületek.
Mi az, ami pótolhatja azokat a reklámokat, reklámokat, amiket leblokkol az adblocker.
Hát erre elég jó példa lesz az, hogy amiről később fogunk beszélni, hogy a hipnózison milyen anyagok nyertek, és hogy azok mennyire nyúlnak túl a megszokott reklámos formátumokon, de egyébként meg tényleg azt kell lássuk, hogy azok a reklámok működgetnek jól online felületeken, amikre inkább hasonlítanak az adott online felületnek a tartalmaihoz, a formátumaihoz. Mm-hmm. Ugye ezeket szoktuk így kedvesen natívnak becézni, natív hirdetéseknek, és látszik, hogy van egy ilyen átállás a reklámos gondolkodásban, meg főleg inkább a médiatervező gondolkodásban ezzel a dologgal kapcsolatban. Én most viszont visszakérdeznék, hogy te miért használsz adblockot, és vajon azt a kellemetlenséget is megtetted-e, hogy a mobil eszközeidre tehát adott
arra esetben... Arra találtam. Az, hogy én olvasok egy cikket az interneten, részemről egy iszonyatos fókuszálást igényel. Tehát én koncentrálok arra, amit épp csinálok, és ha ebből bármi vagy bárki ki akar zökkenteni, nagyon rossz tulajdonság egyébként, mert üvölteni tudok, akkor felmegy a pumpa. És ugyanez igaz a reklámokra is. Tehát, hogyha az nem odavaló, én nem vagyok rá kíváncsi, nem kérdeztem, akkor miért jön az arcomba telibe?
Mert kíváncsi vagy rá, és kérdeztem.
Nem vagyok rá kíváncsi.
De azért a mai algoritmusok azért már elég jól be tudják lőni, hogy olyan hirdetést kapjál az arcodba, amihez valamilyen szinten van közöd.
Igen.
De ettől függetlenül lehet bosszantó nyilvánvalóan.
Akkor kedves kreatív munkatársak, Viktor kell, hogy a szemetek előtt lebegjen, amikor online display felületekre terveztek kreatív anyagot. Ne bosszantsátok fel, Viktor!
Rebrief. Akkor térjünk át a hipnózisra, amely az egyik legrangosabb magyar kreatív verseny.
Elég érdekesek lettek ezek a díjazott filmek, így általában ahhoz képest, hogy mit gondolunk egy reklámspotról, meg hogyan szoktak a reklámozók felépíteni reklámspotokat.
Igen, és hát ugye fölmerült az előző blogban, hogy a adblockot sokan használnak, és hogy hogyan jár el jól a reklámozó, hogyha azt szeretné, hogy az üzenete jól eljusson a közönséghez. Erre egy jó megfejtés az, hogy sokkal szórakoztatóbb, sztorisabb reklámokat kell készíteni, akár a tévébe, vagy akár az online térbe, és nem véletlen tehát, hogy a Hipnózis Reklám Fesztiválon az aranyat nyert filmek is ilyenek voltak, ahol nagyon erős volt a történet, kevésbé az üzenetet pusolták a nézőbe.
Kirgiz űrhajós érkezett.
A Kofidisznek a kirgiz űrhajós spotja.
Meg ilyen teljesen életszerűtlen dolgok történtek, amik lehet, hogy nem is beszéltek igazából terméktulajdonságokról, meg a márkák az üzenetéről, de közben meg kétségtelenül ezek ilyen nagyon-nagyon színes, látványos, szórakoztató filmek.
Mielőtt ebbe belekezdünk, emlékeztek-e, jó, hát szerintem 20 éve volt már a Matáv tudakozó reklám, ami az össz. Emlékeztek rá?
Hogyne.
Hogyne. Ajaj, két válasz. Mi volt a titka annak a reklámnak? Az is rengeteg díjat besöpört.
Annyi mindenképpen elmondható, ami a mostani válogatásunkra is igaz, hogy a szórakoztatás volt az első rendű szempont, és nem feltétlenül magáról a szolgáltatásról akartak beszélni, illetve elmondták, hogy itt mindenre megkapod a választ, de találtak hozzá egy olyan kreatív fogást, amit aztán emlegettek az emberek, és mondták, hogy van a mi a szöszös, mi a manó spot, és mindenkinek megtörtént az összekötés. Itt most ebben az esetben mi olyan filmeket választottunk, pontosabban a zsűri választotta, mert arannyal minősítette ezeket a filmeket, amikben a szórakoztatás, a storytelling nagyon erős. Ilyen volt a Comedy Centrának készített, a Viacom által készített két spot, az egyik a Villám Gézának a politikai elemző szórakoztató műsorához készített spot, illetve volt a 10 éves Comedy Centrának készített, köszönöm Comedy Centrának, ami egy nagyon vicces spot volt, illetve az Uniqua biztosító készített egy fiatal célcsoportnak szánt Cserisk nevű terméket, biztosítási terméket, ennek a spotja nyert aranyat, illetve a Kofidis számára készített kirgiz űrhajó spot volt még, amit így kiemelt a zsűri, és ezek mindegyik nagyon szórakoztató, nagyon látványos, láthatóan nagy büdzséből készült reklámfilm. Mi elég sokat beszélgettünk a Bencével arról, hogy vajon milyen hatékonyságú. Például egy Kofidis, amelyik egy oltári hatalmas történetet kreált meg ezzel a kirgiz űrhajóssal, aki lezuhan valahol a pusztában, és cigányzenészek fogadják őt.
Erre a köznyelv azt mondja, hogy messziről indították.
Én elég nem. Messziről indították, és vajon közel értek-e a márkához? Két állítás, amiből az egyik igaz, az egyik ez a kirgiz űrhajós, a másik pedig a Cofidis termékéről szól, vagy a Cofidis szolgáltatásáról szól, és nyilván egy akkora lódítás az egyik, hogy nyilván a másik igaz, és nyilván a sztori rész, ez esetben a kirgiz űrhajós, vagy illetve van még egy Mortal Kombatos, meg egy
egyszarvús.
Egy unikornis az egyszarvús spot, hogy az a kamu, vagy az a fikció, és ezzel szemben az, hogy a Cofidisnál már online aláírással is lehet igénybe venni a szolgáltatást például, az a valóság. Az emberek alapvetően nem a reklámért nézik a reklámokat, ha nézik, hanem azért, mert van egy jó karakter, van egy jó zene alatta, jó a világa, jó a vizualitása, esetleg vicces, szórakoztató, ezért nézik.
Reprív. A vendégünk Varga Attila Six, az Index újságírója, szervusz!
Hello, üdvözlöm a hallgatókat is!
Találóan a Dani és a Bence a trórok harcát hozta be első témának ebbe a műsorba, ugyanis ennél nagyobb marketing fogást ma nagyon nehéz találni, mint ami a trónok harca.
Még talán nem is tudjuk, hogy marketing fogás van. Azt vettük észre, hogy annyira mindenki mindenféle társadalmi státusszal beszél a trónok harcáról, mint hogyha a Iza ura lenne 30 évvel ezelőttről, vagy a Dallas lenne. Csak ott ugye az volt a helyzet, hogy nem volt mást mit nézni, most meg rengeteg minden más nézni való van.
Ezért innen szép nyerni.
És ezzel együtt egy ilyen jelenség ki tudott alakulni. Én azt hittem egyébként, hogy pár évvel korábban, hogy olyan, mint ami akkor volt, hogy mindenki valós időben egy-egy epizód után következő munkanapon megbeszél egy tévés vagy filmes tartalmat, ilyen többet nem lesz a világban, mert annyiféle tartalmat lehet fogyasztani, annyiféle módon lehet hozzáférni, hogy annak a korszaknak vége. Most meg teljesen ilyen retro élményem van.
Igen, ez lett az új ilyen zöldségesnél megbeszélem, vagy a Amerikában, ahogy szokták mondani, ez a War Accrual Show, amikor az irodai alkalmazottak ott a izének a víz automatánál, hogy látta tegnap este, amikor Danny izé ezt meg azt csinálta. Nagyon furcsa ez, hogy ez az egész egy olyan sorozata történik meg, ami annyira nincs, aminek nincsebb nincs, hiszen varázsló, sárkány, boszorkány, feltámasztott ember, zombi, egy fantasy sorozatról van szó. A fantasy még a science fiction vagy a oldal ágán is egy ilyen, hogy is mondjam, tehát nagyon sok rajongója van, azt aláírom, de ha megnézzük mondjuk, hogy hány sorozat készült, hány orvosos sorozat készült, hány krimi, hány űrben játszoló sorozat, és hány fantasy sorozat készült, azért lehet látni az arányokat. Tehát ezt senki nem gondolta volna, hogy ebből ez lesz, az HBO sem gondolta. Hogyha azt mondják, hogy mi tudtuk előre, akkor hazudnak. Nem hitték, hogy egy olyan sorozat, ami ennyire specifikusan egy bizonyos rétegnek szól, abból lehet mainstream. Viszont amit mögé raktak, ahogy eladták ezt az egészet, és ez a második évadtól indult be Isten igazától, az azzá tette, ami lett, és utána nagyon-nagyon tudatosan, ahogy építették fel ezeket a kampányokat, a hetedik évadra jutott el odáig, hogy teljes, totális őrületbe átment a dolog, és tényleg mindenki tudott róla, az is, aki ilyet nem néz soha.
Arról beszéljünk egy kicsit, hogy vajon, tehát meddig jutott volna el a saját jogán? Mondtad azt, hogy második epizódtól szállt bele, második évadtól állt bele.
Ezt szerintem senki nem tudja megmondani. Amivel be tudta rántani az embereket az, hogy ennek a történetnek az alapja, az a regény, ami alapján írták, vagy készítették, és amik kitartott a regény folyam. Mert ugye egy George Martin nevű író írta, eredetileg 3-ra tervezte, aztán utána 7 regényre húzta szét a sztorit, és abból megírt eddig 5-öt. Na most, mivel ez darabja, mit tudom én, 1000 oldal környékén van átlagosan, ezeket megírni, ráadásul elképesztő összetett történetről van szó, Martin nem fiatal már, 70 év környékén van, elég lassan halad. 2014-ben kellett volna kijönni a hatodik résznek, a könyvnek, és még 2019 van, és még sehol nem tartunk. Tehát ilyen a tempó. Ezekben a könyvekben Martin nem szórakozott, és nem azokat a szabályokat követte, amiket egyébként egy tévésorozat szokott követni, hogy van egy főszereplő, és a főszereplő nem hal meg. Mert miért halna meg, hiszen ő a főszereplő. Hanem itt a főszereplőt, akivel adták az első évadot, a Sean Bean-t az első évad 9. részében úgy lefejezik, mint a Sheets.
Nem lehet, hogy ez volt a sikere? Úristen, most mi lesz?
Ott indult be. Egyébként berendelni, mert berendelték a második évadot az első évad második része után, mert látták, hogy oké lesz. Viszont ez volt az, amire az emberek azt mondták, hogy várjál már. Ez nem olyan, mint a többi, mert nem szokás ilyet csinálni. És elkezdtek rá odafigyelni, és elkezdett felfele menni a nézettség, és amikor a nézettség ment, és az HBO azt látta, hogy ennek vannak rajongói, és a könyvrajongók és a sorozatrajongók egymás mellett is meg tudnak élni, és az egyik nem riasztja el a másikat, és a könyvrajongó nem spoilerezi el a sorozatrajongónak a dolgot, hogy lelövöm előre, és akkor nem fogja nézni, akkor elkezdtek ezzel jobban foglalkozni, úgyhogy most a legutolsó évadban, azt hiszem, ha jól tudom, akkor egy olyan 40 millió dollár környékén volt a reklámkampány, a reklámtörtés.
Vajon mennyit hozhat egyébként, ha a reklámkampány 40 millió dollár, akkor mennyit hozhat be?
Ez az, amit soha nem fogunk megtudni, ugye már, mert nem tudjuk, hogy ennek a hatására hány ember fizetett el az HBO-ra, és azt sem fogjuk megtudni soha, hogy hányan fogják lemondani az HBO-t most, hogy vége van a sorozatnak, mert azért ez is egy fontos szám.
De az egy mérhető szám lesz.
Viszont nem tudjuk meg, mert nem mondja meg az HBO.
Beszéljünk arról, hogy mikor, hogyan értettetten itt a marketing gépezetet, tehát hogy konkrétan mi az, amit így láttál, hogy így még így rápakol a sorozat sikerére, és kifejezetten egy ilyen marketinges, reklámos eszköz.
A szlogenek. A szlogenek azok nagyon-nagyon jók voltak. Majdnem mindegy sorozatnak találnak ki valamit, de ezek a közeleg a tél, meg a trónér, meg mit tudom én, ha játszod a játszmát, vagy belehalsz, vagy nem, stb. Ezeket a szlogeneket annyira tudatosan nyomták minden poszteren, minden plakáton, minden egyes évadnak más volt a témája. Minden évadnak volt saját tematikája, amire felhúzták az egész kampányukat, és ezt kőkeményen le is követték úgy, hogy rengeteg cég dolgozott nekik, de ezeket a dolgokat, ezeket mindenki betartott. Tehát, hogy arról volt szó, hogy harmadik évad, itt most a sárkányokkal foglalkozunk, akkor bárki bármit csinált az HBO-nak, reklámot, bármilyen spot, bármilyen, mind a sárkányokról szólt.
Utalás az mindig volt.
Mindig volt utalás.
Ez egy kicsit olyan, mint a
Matrica. Műanyag koponyát kihajítottak valami tengerpartra. Egy bazin a sárkány koponyát. Semmi, nem, csak ennyi volt, hogy sárkánykoponya. És akkor valaki, úgyis rátalál valaki, rátalált, szólt, kiment az első tévéstáb, megnézte, milyen koponya lehet ez, stb. Semmit nem mondtak meg előre, stb. Jó, és utána később rakták hozzá, hogy egyébként igen, ez a Trónok harca harmadik évadának az egyik kampánya volt.
Te tele volt a kampány szivatásokkal magyarul.
És elég sok,
és
sok
ezt a fajta, volt. Ezeket szeretik az emberek,
ezt nem? Szeretik. Igen, most a legutóbbiban ugye a trónok elrejtettek, azt hiszem, hogy 6 trónt rejtettek-e, vagy 8-at, mit tudom én, világszerte. Tehát ennek a vastrónnak, amiért megy a harc, a replikáját megcsinálták, és akkor mit tudom, kirakták, most mondok valami, nem biztos, hogy ott Grönlandon valami, mit tudom én, gejzír mellé. És akkor, ha rátaláltál, akkor kaptál valami ajándékot, stb. Lefotóztak, hír lett belőle, stb. És meg is találtak mindegyiket.
Egyébként még az érdekessége az ennek a sorozatnak, hogy én, amikor azt mondom valakinek, hogy te, én még egy részt nem láttam a Trónok harca, úgy néz rám, mint a... Ha nem is úgy, mint a véres ronyra, de nagyon értetlenül.
Ez azért furcsa egyébként, mert ez egy fizetős kábelcsatorna. Nem mainstream, nem az, hogy bekapcsolom a tévét, és ott van, aha, és szembe jön. Tehát nem Dallasról, vagy vészhelyzetről beszélünk, vagy későbbi, mint a Lostról, hanem egy, ezért utána kell menni, ezért tenni kell valamit, hogy elérd. Most, hogy van HBO Go, meg elő lehet fizetni, meg internet, stb., mert teljesen más, de amikor az egész elkezdődött, akkor ez csak HBO tudtad nézni lineárisan. És... nem arra építette fel az HBO a kampányát annak idején, hogy nekünk van egy Trónok harcánk, és gyere hozzánk, mert csak nálunk lehet látni, mert akkor még nem tudták, hogy miről van szó. Most már, hogy az ászlós hajó lett, mit tudom, a negyedik, ötödik hajó évad környékén, onnantól kezdve az HBO és az HBO Trónok harcára épített föl majdnem mindent. Mellette persze rengeteg nagyon jó sorozatok volt, de a Trónok harca mindig is kiemelt jelentőségű volt. Tehát volt egy beszélgetésen a Telekom székházban, ahol arról beszéltünk, hogy milyen lesz majd ez az évad, mit várunk tőle, stb. Ott volt a trón, 3D printerre kinyomtatva, ott volt egy sárkány, 3D printerre kinyomtatva, meghívtak bloggert, meghívtak az HBO-t, a marketing szakértőt, és erről beszélgettünk az egészről is. Odafigyeltek rá itthon is, nem csak kint.
Itt pont erre akartunk még így rákérdezni, hogy te vajon mennyire lettél csúnyán fogalmazva a marketinggépezetnek a része. Tehát mennyire volt nyomás az Indexen, az olvasók részéről, hogy bármi, ami trónokharcás, azt meg kell írni, mert ha nem te írod meg, vagy nem gyorsan írod meg, akkor megírja a 24.hu.
Én nagyon szeretek olyan dolgokról írni, ami engem érdekel. Viszont ha az olvasót az nem érdekli, akkor egy idő után az ember el is kedvetlenedik egy picit, másrészt pedig azt mondja, hogy most jó, hogy beleöltem, mit tudom, 3 hetet, összeraktam egy óriási anyagot arról, hogy az amerikai, mit tudom, kávépiac hogy változik, amit elolvasott, mit tudom, 3000 ember, abból 2000 szakmabeli, 1000 olvas, aki nem olvasta végig. A trónokharcáról, amit írsz, elolvassák. Teljesen mindegy, hogy mit. Azt, hogy most mi generál mit, hogy azért olvassák el, mert ezzel van tele, vagy eleve el akarja olvasni, és mi ezt az igényt szolgáljuk ki, azt én meg nem mondom. De egyébként olyan nyomás nem volt, hogy kell, csak mivel láttuk, hogy olvassák, ezért miért ne? Tehát minél, ez olyan, mint a való világról, hogy bármit írok, úgyis elolvassák. Tehát odatolom, mert tudom, hogy rá fog kattintani. Szóval a trónokharcánál például most minden rész után van egy ilyen kibeszélő, spoileres kritika szerűségünk, ami úgy van, hogy mit egy kedden megy ki az Indexen. Ezeknek az olvasottsága, vagy kattintásszáma vetekedik egy belpolitikai fontos eseményről írt cikkünkkel. Tehát ugyanannyira érdekli az embereket az MSZP kongresszus, illetve szerintem jobban, mondjuk a trónokharca jobban érdekli, mint az MSZP kongresszus.
De ez való érthető is.
Ez valahol, hát igen, meg én örülök is neki.
Pedig a trónér megy végül.
A trónér megy minden, hát, jaj, csak nekünk nincs sárkányunk, nem tudok róla. És fura az, hogy mennyire megosztja az embereket. Tehát ennyire szélsőséges érzelmeket sorozat nagyon-nagyon régen nem váltott ki.
Azt hiszem, hogy itt van a kutya elásva, igen, a Dallas, és ez a titka talán az egésznek. Annyira bevonódik a néző, hogy utána úgy néz rám, mint a véres ronyra, hogyha azt mondom, hogy nem láttam a trónok harcából egyetlen részt sem.
Pótolni kell.
Köszönöm szépen, hogy ma itt voltál velünk.
Szívesen.
Hölgyeim és uraim, Varga Attila Six, az Index újságírója volt a vendégünk. Már is jövünk még egy ajánlóval.
Reprív. Reprív.
Dani, Bence, mit hoztatok mára?
Van egy viszonylag új helyszín Budapesten, ez a Triphajó, amit érdemes lecsekkolni, mert elég jó programok vannak egyébként is. Ők viszont most elindították a Sundown programsorozatukat, ami egy ilyen délutáni parti sorozat a munkában megfáradt budapestieknek a Triphajón, úgyhogy csekkoljátok.
Bence, akkor a közérdekű infókat még mondd el, kérlek.
mediator.hu/rebrief, ez az URL, amit érdemes kattintani.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért már a Reprív adásába. Köszönöm a figyelmet. Jövő héten is jövünk. Viszonthallásra.
Ez volt a Reprív. Reprív. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu, valamint a mediator.hu/Reprív oldalon.